Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Extra fellépőkkel, minikoncertekkel és DJ-kkel is bővült a Budapest Park első téli fesztiváljának programja. A Winterfest a park közönségének kedvenc zenekarait vonultatja fel két napon át az MVM Domban, december 20-án és 21-én áll a szervezők közleményében. December 20-án az Elefánt, a Punani Massive, a Vatfrutik és a Blaha Louisiana, december 21-én a By Alex és a Schlepp, a Margaret Island, az Ivan and the Parasol és az Orevoir lép fel. A Winterfesten a főfellépők között minikoncertekre, a Budapest Park legjobb idei videóiból összeállított vetítésre és még extra programra is számíthat a közönség. Az első nap nagy koncertjei között Bércesi Robi és Lil Frak lép a színpadra, a második napon pedig Járai Márk ad minikoncertet. A zenekari koncertek után mindkét napon hajnalig tartó bulikat is szerveznek. A közönség két színpad közül is választhat. Az első nap a nagy színpadon a Cenzúra elektronikus partija várja a közönséget, és a második napon pedig a nagy színpadon felváltva zenél DJ Izil és DJ Titus. Az előtérben pedig a fesztivál résztvevői, az ország egyik legrégebbi underground buli sorozata, a Lava Lava világába léphetnek be Toló és Falcao szettjeivel.
Színház.
Éltek-e még régi lányok? Cseh Tamás és Bereményi Géza dalaira épülő zenésestel bővül a Thália Színház repertoárja. 2025. január 22-én érkezik a Fehér Babák, egy élő zenekar által kísért színházi est Cseh Tamás zeneszerző és Bereményi Géza költő dalaival. A darab Görög László rendezésében, Rakoncai Viktor zenei vezetésével, valamint a teátrum számos színészének előadásában kerül színre. Az élő zenére és vetítésre épülő produkcióban korábban soha nem látott felvételek jelennek meg, így az előadás azon nézők számára is újat nyújt majd, akik egyébként minden részletét ismerik Cseh Tamás és Bereményi Géza munkásságának, írja közleményében a teátrum. Görög László, a Fehér Babák rendezője elmondta, hogy a cél nem az, hogy életművet építsenek, hanem hogy a valódi szerzőpárost mutassák be a színpadon, akiknek a dalain nem fogott az idő. Azért tartja remek lehetőségnek a produkciót, mert annak expresszív tálalása és sűrűsége az olyan fiatal nézőket is megragadja majd, akik már napjaink ritmusában élnek. A Fehér Babák által azok is közelebb kerülhetnek Cseh Tamás és Bereményi Géza munkásságához, akik nem találkoztak velük korábban, akik viszont ismerik, újra hallhatják őket egy páratlan színházi élmény keretei között. Fehér Babák, premier 2025. január 22-e, és az előadók pedig Cakó Julianna, Gubás Gabi, Hevesi László, Jámbor Nándor, Katona Péter Dániel, Molnár Piroska, Szabó Győző, Udvarias Anna, Vida Péter és Zajzon Zsolt.
Könyv.
Kiadványban mutatja be első 10 évét a Magyar Nemzeti Balett Intézet. A Magyar Állami Operaház balettiskolájának eddigi eredményeit feldolgozó, gazdagon illusztrált album jelent meg Magyar Nemzeti Balett Intézet az első évtized címmel, az Operaház Balett Növendékeiért Alapítvány kiadásában. A 200 oldalas angol és magyar nyelvű kiadvány a szakmai képzésbe és a színpadi szereplések eredmények kulisszatitkaiba is betekintést enged. A Magyar Állami Operaház 2016-ban indította el Magyar Nemzeti Balett Intézet néven saját balettképzését, az iskola alapításának igénye azonban már 2013-ban is megfogalmazódott. A képzésben idén 11 évfolyamon összesen 113 növendék vesz részt, akik az elmúlt évadokban több mint 20 produkcióban működtek közre. A Jávorszky György nemzeti kommunikációs menedzser szerkesztésében most megjelenő, a 2023-24-es tanév zárásáig öleli fel a Magyar Nemzeti Balettintézet eddigi eseménydús történetét, mindemellett abba a folyamatba is betekintést enged, ahogy a gyerekek igazi művészekké, valódi táncosokká érnek. A mesterek, kurátorok bemutatása, a történeti áttekintés és a verseny eredmények hosszú listája mellett a kötet azokat a produkciókat is ismerteti, amelyek az MNBI közreműködésével vagy kifejezetten az iskola diákjaira szabva jönnek létre. A gazdagon illusztrált kiadvány bevezet a színfalak mögé is. Hogyan készül a smink, milyen egy ruhapróba, milyen hangulat övezi a készülődést, a balettélet sztárjaival a takarásban, de bepillantást enged egy-egy turné előadásba vagy a nyári kurzusokba. Megismerhetők mindemellett azok az új próba és gyakorló termek, ahol a növendékek képzése zajlik, és azon jövőbeli tervek, amelyek az oktatás és az infrastruktúra további fejlesztését célozzák.
Színház. Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Szexuális zaklatással vádolja tanárát egy tanítványa David Mamet kortárs drámájában. Az áramütésszerű történet a kiváló egyetemi professzor és fiatal tanítványának párharca, áthidalhatatlan származási különbségek háborúja. A szakmai mérföldkőhöz érkező tanár a nemek közt épp újraíródó szabályrendszerhez kénytelen alkalmazkodni, vagy elveszíteni mindent, amiért eddig dolgozott. A bravúros alakítást kívánó szerepben először lép a centrál színpadára Szabó Kimmel Tamás és Hermányi Marian. Már látható a Centrál Színház színpadán az Oliana. Az előadás részleteiről Puskás Samu rendezővel beszélgettem.
Egy meglehetősen sokat tárgyalt téma, vagy sokakhoz talán közel álló téma, egy tanár-diák viszonyba csöppenhetünk abban az előadásban, amiről beszélgetni fogunk, és ami itt a csavart adja például, hogy szexuális zaklatással vádolja tanárát egy tanítványa. Ugye ez egy kortárs dráma, és te fordítottad, illetve rendezted az előadást. Mit érdemes erről a történetről tudni így előzetesen? Mitől lehet ez akár a magyar nézők számára egy izgalmas sztori?
Hogy az egyenjogúságról szól, és az egyenjogúság hiányáról pontosabban. Tehát ezért aktuálisabb valószínűleg, mint 92-ben, amikor a David Mamet írta. Mert egyszerűen annyira tökéletesen képződik le benne a magyar társadalom is, de ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy ez egy globális probléma, csak hogy itthon is nagyon markánsan jelen van. És ez szerintem a lényeg, hogy egyszerűen úgy tudjuk megmutatni ezt a problémát két tűnpontos és nagyon-nagyon jól körüljárt hagymaszerű háromdimenziós karakteren keresztül, hogy utána biztosan izgalmas előremutató beszélgetések lehessenek belőle hazafelé a napokban.
Az egyenjogúság hiány alatt a tanárdiák aláfölé rendeltségi viszonyra gondolsz?
Hát igazából sokkal inkább a nemek közti egyenjogúság hiányára, és ami nagyon-nagyon-nagyon lassan árnyalódó, vagy lassan alakuló norma. Mert nyilván, amikor egy norma akár a nemek közt, akár társadalmi rétegek közt, vagy kasztok közt áll fönn, akkor minél hosszabban áll fönn ez a norma, annál nagyobb extrém energia kell hozzá, hogy ezt kimozdítsuk abból az évszázados vagy évtizedes normából, ami betokosodik. Tehát amikor ilyen régóta áll fönn, és a nemek harca az természetesen, tehát a nemek közti egyenjogúság hiánya, vagy ez az egyenlőtlenség, ez egy sokkal régebben szentálló, sokkal komolyabb probléma, mint bármi más, miről beszélhetünk. Erről én nagyon szeretnék, és nagyon fontosnak tartom, de beszéljünk is, mert már látható, hogy érzékelhető, hogy kontinentális lassúsággal elindult valami változás, nagyon-nagyon hosszú még az út, és nagyon fontos lenne, hogy egy gyorsabb lépnekre haladjuk rajta. De másik, a társadalmi rétegek közt való egyenjogúság hiánya az szintén nagyon-nagyon fontos, és erről is tűpontosan beszél. Tehát nem is a tanár-diák viszony és az aláfölé rendeltségnek az egyenjogúság hiánya, hanem a nemek közti és a társadalmi csoportok közti egyenjogúság.
Mennyire volt egyébként magyarosítható a nyelvezete, a humor a történethez, hozzá kellett-e nyúlni, vagy könnyedén lefordítható az a nyelvezet és ez az üzenet, amit most összefoglaltál?
Hát alapvetően ez tagadhatatlan, hogy a legnehezebb fordítói, vagy pontosabban szövegértelmezési munkám volt életemben. Tehát nagyon sokat kell, és nagyon boldogan olvasok sok darabot a munkám kapcsán, és az összes darab közül, amit olvastam, biztosan ez volt az egyik legnehezebb nyelvezetű angolul. Minek utána én éltem 2 évet, majdnem 3 évet Angliában, és utána még egyszer említnek egy többet Los Angelesben az angol nyelvet, felesége sikerült, és se tudom, hogy a nyelvi szinten, de ettől meg azokat a szólásmondásokat, amik ebben az alapvetően brit vagy óangol száz terminus hegyekben megtalálható, ezeket nem értettem, mert nem ott születtem, a nagymamámtól nem hallottam ezeket a brit szólásmondásokat, és bizony ezek nincsenek meg a Google első oldalán, tehát a legkomolyabb az kell ásni, és kutatómunkát kell végezni, mert külön a szavakat értem, de alles zusammen egyben a szólásmondást azt nem. Az nagyon nagy meló volt, és rettentő sokat tanultam én is közben, az új 8. oldalán másfél óra keresés után. Pokoli nehéz szöveg, és amit a kérdésben fogalmaztál, hogy egyébként a humora mennyire volt fordítható, az kardinális. Tehát az, hogy egy ennyire nehéz anyagnál, egy ennyire nehéz szövegnél, ami az ember, mivel társadalmi felelősségvállalásról van szó, olyan problémáról beszélünk, ami mindjártunkat érint, nem minden ismerős, és mindjártunkban komoly indulatokat sarkal, ahogy nézzük, ahogy hallgatjuk, eszenciális, hogy néhol helyen legalább szöletönként humor legyen beleszurkálva ebbe az anyagba. És nagyon-nagyon igyekeztem figyelni rá, hogy ezeket megtaláljam, és pontosan úgy rakjam bele, hogy ez segítse az egésznek az emlékezhetőségét.
Hogyan esett a választása két főszereplőre, Szabó Kimmel Tamásra és Hermányi Mariannra?
A Szabó Kimmel Tamást édesapám nagyon régóta, évek óta hívja már a különböző szerepekre. Én emlékszem, hogy utoljára talán még 2016-ban, de biztos, hogy már korábban is, tehát évek óta szeretnének együtt dolgozni, csak sosem álltak úgy a csillagok, és most végre úgy alakult az élet, hogy amikor ezt elolvastam ezt az anyagot, és nyilvánvalóan váltok, én ezt nagyon boldog, ha megcsinálnám, hogyha van rá lehetőség, akkor a Johnnak a karakterére teljesen biztosan ő a legmegfelelőbb választás, minden aspektusában predesztinált erre szerepre a Tomi, de most hál' Istennek rá is ért, és úgy alakult, hogy tudott jönni. A Marianne most szerződött a Centrál Színházhoz, ő a legfiatalabb, az egyik legfiatalabb társulati tagunk most, és nagyon-nagyon ígéretes színésznőként, szintén ugyanaz, ahogy a John karakterére, a Tomi a Carol karakterére, ő hibátlan választásnak tűnt, úgyhogy boldogan, hogy ilyen egészen perfekt a lefedettség, így lehetett kettőjükkel belevágni ebbe.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Pisztrángokkal teri ösvény, fátyol vízesés és füves ember. Elsőre, mintha Lázár Ervin négyszögletű kerekerdejébe készülnénk, de a célunk ennél sokkal valóságosabb. A Bükk kincseinek egykori büszkesége, a Bélkő, még ma is lenyűgöző látványt nyújt. A bélkői tanösvény útja a Bélapátfalvi ciszterciek kolostorától ered, amelyet a hegylábánál lélegzetelállítóan szép környezetben alapítottak 1232-ben. A Bélapátfalvai ciszterci apátság Magyarország egyetlen épségben megmaradt középkori ciszterci temploma, amely 2024 tavaszától újra látogatható. Az ösvény kanyargós útjai segítenek megérteni a hegy történetét és gazdag élővilágát, míg a Bélkő csúcsáig érünk, amely 815 méteren magasodik a vidék fölé. A Bükk-fennsíkról nyújtózó Bélkő gerincén két növényföldrajzi birodalom találkozik, mintha egy kertben két virágos kert határa egyesülne. A délnyugati Bükk és az északi Bükk területei között mészkősziklákon mindkét tartomány jellegzetes növényei megtalálhatóak. Kellemes erdei sétával lehet átkelni Bélapátfalváról Szarvaskőre. Ez az útvonal is az országos kék túra része. A vidék áradó főszereplője, a fátyolvízesés páratlan látványt nyújt. Ismertségének köszönhetően pedig tiszta, jól járható útvonalak vezetnek oda. A völgy másik ikonikus jelképe és geológiai kincse a sziklaforrás, amely nem csak a Bükk legnagyobb vízhozamú karstforrása, hanem a kirándulók szomjótója is. A vízesés mögött bújik meg a Gloiret tisztás. Ennek a helynek a különlegessége, hogy mészlerakódás következtében alakult ki. A tisztás a végállomása a szilvásváradi kisvasútnak, így azzal is megközelíthető.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A dél-angliai kisvárosban élő nyugdíjas Steve Wheeler időnként még mindig kinyomozászta azt, de életét a megszokás irányítja. Van egy macskája, egy kedvenc padja, és van rendszeresen kocsmakvíz, amit ki nem hagyna. No és van egy menye, aki révén, ha csak egy telefonhívás erejéig is, de beszűrődik Steve hétköznapjaiba a külvilág és némi adrenalin. A fiatal nő személyi testőrként dolgozik, odautazik a világban, ahová a feladata szólítja, és minden nap újabb veszélyek lehetőségét hordozza számára. Amy most éppen egy egzotikus szigeten gondoskodik egy híres regényíró védelméről, amíg egy holttest és egy nagy táska pénz fel nem dúlja a nyugalmukat. Richard Osman Gyilkosokra utazunk című regénye rendkívül szórakoztató és tele van érzelmekkel. Farkas Veronika műfordítót kérdezem a regényről.
Van egy fiatal lány, egy házas asszony, aki amúgy testőrként dolgozik, és leginkább verekedni szeret, tehát nem nagyon szeret olvasgatni, vagy üldögélni, azt szereti, hogyha akcióban. A férje ezzel szemben egy ilyen galamblelkű könyvelő, pénzügyi szakember és intellektuál, ami szintén egy ilyen nagyon friss párosítás, hogy nem a megszokott kliséken alapul. Illetve a másik két főszereplő is különbözik az eddigiektől. Az egyik egy idős hölgy, egy vagány idős hölgy, aki amúgy írónő, és nagyon...
Ő egy sztár, szinte világsztár, nem? Igen. És úgy is viselkedik, és hát úgy is fogadják, ahol megjelenik.
Rávigyázott a főszereplő lány, tehát így kerültek egyáltalán kapcsolatba, hogy az ő testőreként dolgozott. Illetve van egy gyászával küszködő idős férfi is, a főszereplő fiatal nőnek az apósa, akivel lelkileg egyre szorosabb kapcsolatban vannak.
Bűbályos, nem? Hogy az apósa az, akihez ilyen közel áll, tehát úgy rendszeresen fölhívja, tehát többet beszél ő az apósával, mint a saját fia az apjával.
Igen, és pont ezt is érdekesnek találtam, hogy oké, hogy egy krimi az egész, és sok benne az akció és az izgalom, de hogy ilyen szálakat is belevisz, hogy amikor két olyan ember, akikben nagyon kevés közös vonás van, szándékosan tesznek azért, hogy közelebb kerülhessen egymáshoz, mert éppen látják, hogy a másiknak szüksége van valamire, és hogy milyen kis kínos jelenetekkel, meg kérdésekkel, meg dilemmákkal jár az ilyesmi.
Ami összeköti őket, az az, hogy az após az nyomozó volt, vagy rendőr
igen,
volt.
Rendőr volt. Igen.
És még most is van egy kis magánnyomozó irodája, a bűnüldözés az egyetlen kapocs közöttük.
Amint ilyen nyomozásról van szó, vagy bűnüldözésről, azonnal mindketten fellelkesülnek, úgyhogy végül ez kezdi őket összekötni.
Hogyha visszatérünk a híres írónőhöz, azért amilyen személyiséget adott neki Osman, az egészen elképesztő. Tehát, mint egy hurikán, végig pörög az egész regényen. Nem mesélsz róla egy kicsit?
Igen, ő egy idősebb írónő, aki elég kalandos életet is élt az írásai mellett. Ő végigcsinálta a 60-as évek szexuális és kábítószeresen szabados évtizedét. Hát meg egyáltalán nem riadt vissza soha a kis kockázatvállalástól, több férje volt, nagyon szórakoztató karakter, tehát ő adja a lazaságot és a frivolságot igazából a regényben, ami érdekes, ha azt vesszük, hogy ő ugye a legidősebb szereplő az összes közül.
Arról, hogy mi az alaphelyzet, ami összehozza a személyi testőrként dolgozó Amyt és az apósát most egy közös munkára, arról muszáj beszélnünk, mert hogy mindenki gyanús lesz. Maga Amy is gyanúba keveredik, és más olyan emberek, akikben ő egyébként feltétel nélkül megbízott.
Jó, ez szerintem az első oldalban kiderül, hogy gyakorlatilag bebizonyosodik, hogy Amy egy sorozatgyilkos, mert hogy több ember meghalt gyanús körülmények között, olyan helyeken, ahol éppen ő járt akkoriban, és olyan módszerekkel ölték meg őket, ami arra utal, hogy egy hivatásos bérgyilkos, vagy pedig aki hivatásszerűen tud harcolni emberekkel, és ez nagyon illik Amyre. Illetve elképzelhető, hogy még Amy nyomait is megtalálják a tett helyeken.
És az az ügynökség, aki őt kiközvetíti, ők is elgondolkoznak ezen a lehetőségen.
Egyértelműen bebizonyosodik, hogy Amy tette ezeket a dolgokat. Mindenki számára bebizonyosodik Amyt kivéve, bár néha ő is elkezd kételkedni saját magában.
Ami szerintem még nagyon szórakoztató, vagy legalábbis engem, lehet, hogy a vélemény közösség miatt nagyon lenyűgözött. Itt ezek a teljesítmény nélküli influencerek, ugye, mert ők az áldozatok, ők halnak meg.
Igen.
Ahogyan ír róluk, és ott egyet végig is kísérünk, hogy körülbelül mennyi esze van, nincs neki, és hogy,
nagyon cuki.
Igen, de hát a szerző leírja, hogy mitől is lesz ő 30 ezres, meg 100 ezres követőtáborra.
De hát ő csak a szeretetet akarja elterjeszteni a világban.
Miközben festéket reklámoz.
Persze, hát ő nagyon-nagyon szarkasztikusan és ironikusan beszél róluk, ugyanakkor szerintem a Bonnie ugye az az influencer, akit végigkövet, tehát szerintem róla nagyon szeretettel ír emellett, hogy azért kifigurázza.
Hát egy egyszerű háziasszony, aki otthon gyereket nevel.
Egy egyedülálló anyuka, aki nagyon szereti az anyukáját, nagyon szereti a gyerekeit, és nagyon szorgalmasan próbál megfelelni az influencer lét követelményeinek, amikkel nincs teljesen tisztában, de ő megcsinálja a házi feladatát. Nem túl okos, de hogy nagyon-nagyon szorgalmas és lelkes, és nagyon reménykedik abban, hogy egyszer csak ő is olyan híres lesz, mint a többi influencer, akiket követ és csodál.
Mivel kedves, ezért aggódunk érte, hogy nehogy úgy járjon, mint, a többiek, igen. Akik nagyon csúfos véget értek. Van még egy férfi karakter, aki szerintem egészen elképesztő, ez a színész. Emlékszel rá?
Jaj, ez egy ilyen nagyon buta, öntelt hólyag, aki ösztönösen ilyen hímsovinista, és ösztönösen lekezeli a nőket, és ösztönösen lenéz maga körül mindenkit, de közben jó indulatú, tehát ő próbál jó indulatú lenni, de hát hogy lehet az ember ezekkel az alsóbrendű népekkel így jó indulatú igazán. Nagyon-nagyon idegesítő, de nagyon jó képű, és imádom, nagyon viccesnek találtam a filmjeit, tehát gagyi akciófilmekben szerepel, de iszonyú büszke ezekre, és nagyon megsértődik, hogyha valaki nem hallott róluk, és ő tényleg színésznek képzeli magát, és nagyon szereti, hogyha az alakítását dicsérik, a nüanszokat, amiket így belevisz az alakításába, de közben ilyen pofoszkodós, meg gyilkolászós filmeket csinál.
Én azért gondoltam fontosnak, hogy ezekről a figurákról essen szó, mert az ember érzi, hogy ezekkel nem most találkozunk utoljára, ezekkel a karakterekkel.
Uh-huh. Ez egy új sorozatnak készül, igen.
Imin gondolkodom, ugye ezen a személytestőrön, aki elvileg a főszereplő, de gyakorlatilag meg nem feltétlenül merúla, olyan túl sok mindent nem tudunk meg, tehát lehet, hogy majd ez következő regényekben.
Én is így gondolom, hogy egyrészt ezért, másrészt meg Amy elég fiatal, még a könyv idején, és neki ilyen zaklatott gyermek, otthonos gyerekkora volt, tehát bántalmazott, és neki az eddigi élete azzal telt, hogy így cselekvésbe, tehát hogy nem gondolkozott önmagán, nem gondolkozott az élet értelmén, hanem így cselekedett, megvédett embereket, megtanult verekedni, dolgozik, beszélget, de hogy főleg nem foglalkozik igazán a lelkizéssel, valószínűleg menekülésből is, mert elég nehéz helyzetben találná magát. Uh-huh. Úgyhogy szerintem még lesz itt jelenfejlődés a folytatásokban.
Farkas Veronika műfordítóval beszélgettünk Richard Osman Gyilkosokra utazunk című új regényéről. Ez a könyv, ahogyan az író Csütörtöki Nyomozó Klub című nagy sikerű sorozata is, az Agave kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.